Mózes első könyve 21., 22. és 23. fejezet. Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogy megígérte. És nagyon tetszik ez nekem. Alá is húztam a Bibliámban, hogy ahogyan megmondta, és ahogyan megígérte. Az Úr megtartja a szavát, és hűséges az ígéreteihez, bár nem mindig tölti be azokat olyan gyorsan, amilyen gyorsan azt mi szeretnénk. Ábrahám 13 éve várt már, hiszen legutoljára 13 évvel korábban kapott ígéretet az Úrtól, miközben napról napra egyre idősebb lett. Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogy megígérte. Sára teherbe esett és fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Ábrahám Izsáknak nevezte el újszülött fiát, akit Sára szült neki. Az Izsák nevetést jelent, ebben az esetben pedig igencsak találó ez a név, hiszen amikor Isten először ígérte meg Ábrahámnak, hogy Sára fiút szül, Ábrahám csak nevetett. Később pedig, amikor az Úr angyala ismét meglátogatta Ábrahámot, és megjövendölte neki, hogy Sárától fiúgyermeke lesz, Sára ott hallgatózott a sátor bejáratánál, és belőle is kitört a nevetés a profécia hallatán. Amikor viszont az angyal megkérdezte, hogy miért nevetett, Sára mindent tagadott. Láthatjuk tehát, hogy igencsak találó név a nevetés Ábrahám és Sára gyermekének. Azután körülmetélte Ábrahám a fiát, Izsákot 8 napos korában, ahogyan megparancsolta neki Isten. Ábrahám 100 esztendős volt, amikor fia Izsák megszületett. Akkor ezt mondta Sára. Nevetségessé tett engem az Isten, ki nevet mindenki, aki csak hallja. Ezt is mondta. Ki jósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni? Mert fiút szültem öregkorára. Amikor a gyermek nagyobb lett, elválasztották. Ábrahám pedig nagy lakomát készített azon a napon, amelyen elválasztották Izsákot. Szerintem Izsák lehetett a lehető leginkább elkényeztetett gyermek a világon, hiszen gondoljunk csak bele, hogy mennyit vártak rá. Biztosan ő volt Ábrahám és Sára szemefénye és féltve őrzött kincse. Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak. Kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal Izsákkal. Izmael ekkor serdülő lehetett, úgy 13-14 éves, és Sára látta, hogy Izmael a nagy lakomán nevet és gúnyolódik Izsákon. Mivel Sárának szemet szúrt Izmael hozzáállása, azt kérte Ábrahámtól, hogy kergesse el Hágárt is Izmaelt. Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt, hiszen Izmael is a fia volt. De Isten azt mondta Ábrahámnak, ne essék neked rosszul ennek a fiúnak és szolgálódnak a dolga. Bármit mond neked Sára, hallgass a szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. Isten tehát azt tanácsolja Ábrahámnak, hogy hallgasson a feleségére. De a szolgáló fiából is népet támasztok, mert ő is tőled származik. Ábrahám fölkelt reggel, fogott egy kenyeret meg egy tömlő vizet, és Hágárnak adta. Föltette azt az asszony vállára, és elküldte őt a gyermekkel együtt. Így ment el, és bolyongott Berséba pusztáján. Nem túl sok az, amit Hágár kapott, egy kenyér és egy tömlő víz. Így indult útnak Hágár fiával a Berséba pusztába bolyongani, és úgy tűnik, hogy Egyiptomba akart eljutni, de útközben eltévedt. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, oda tette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyíllövésnyi távolságban, és ezt mondta. Ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. Itt időben azután járunk, hogy Izsákot elválasztották az anyjától. Akkor tájt erre körülbelül a gyermek 3-4 éves korában került sor, Ez pedig azt jelenti, hogy Izmael ekkor nagyjából 16 éves lehetett. Mivel elfogyott a vízük, Izmael is nagyon gyenge volt, így Hágár egy bokor alá fektette, ő pedig egy kicsit távolabb ült le, és azt mondta: ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. De Isten meghallotta a fiú hangját. Ebből úgy tűnik, hogy Izmael imádkozott, ahogy ott feküdt elgyengülve a bokor alatt. Isten angyala pedig kiáltotta mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá: mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját ott, ahol van. Kelj föl, vedd a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Oda ment, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút. Isten pedig vele volt a fiúval, és az felnövekedett. A pusztában lakott, és íjász lett. Párán pusztájában lakott, anyja pedig Egyiptomból szerzett neki feleséget. Izmael az arab nép ősatja, vagyis az arab és a zsidó nép Ábrahámon keresztül rokonságban áll egymással. Ennek ellenére mind a mai napig ellenségeskedés dúl közöttük. Történt abban az időben, hogy Abimelek és hadseregparancsnoka Pikol azt mondta Ábrahámnak: Isten veled van mindenben, amit cselekszel. Esküdj meg nekem most Istenre, hogy nem csalsz meg sem engem, sem a fiaimat, sem az unokáimat, hanem oly hűségesen bánsz velem, és azzal a földdel, ahol jövevény vagy, ahogy én bántam veled. Ábrahám így felelt: megesküszöm. Abimelek felismerte, hogy Isten Ábrahámmal volt, és megáldotta őt, így Abimelek megijedt. Vajon mit tartogathat a jövő? Vajon mi lesz az unokáival? Ha Ábrahám Isten áldása alatt egyre hatalmasabbá növi ki magát, talán egy napon elpusztítja őket. Így hát szövetségre lépett Ábrahámmal, és Ábrahám megfogadta, hogy jól bánik majd Abimelek családjával. De Ábrahám szemrehányást tett Abimeleknek amiatt, hogy Abimelek szolgái erőszakkal elfoglaltak tőle egy kutat. Abimelek ezt mondta: nem tudom, ki tette ezt. Te sem szóltál róla nekem, én sem hallottam csak ma. Akkor Ábrahám vett juhokat meg marhákat, és Abimeleknek adta. Majd szövetséget kötöttek egymással. De Ábrahám különállította nyájból 7 bárányt. Akkor azt kérdezte Abimelek Ábrahámtól: mire való ez a 7 bárány, amelyeket különállítottál? Ő azt felelte: fogadd el tőlem ezt a 7 bárányt annak bizonyságául, hogy én ástam ezt a kutat. Azért nevezték el ezt a helyet Bersebának, mert ott esküdtek meg ők ketten. Miután megkötötték a szövetséget Bersebában, felkelt Abimelek és hadseregparancsnoka Pikol, és visszatértek a filiszteusok földjére. Ábrahám pedig tamariszkuszfákat ültetett Bersebában, és segítségül hívta ott az Úrnak, az örökkévaló Istennek a nevét. Azután még hosszú ideig élt jövevényként Ábrahám a filiszteusok földjén. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot. A Jakab 1.13-ban ezt olvashatjuk: senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. A kísértések tehát nem Istentől jönnek, a saját testi vágyaink igyekeznek bennünket gonosz cselekedetekre ösztönözni. Isten nem kísért, de megpróbál bennünket. Jézusnak is nehéz próbákat kellett kiállnia, de így tanult meg engedelmeskedni az atyának. Keresztényként mi is megtapasztalunk próbákat, amelyeknek sokféle célja lehet. Gyakran nem csak egy meghatározott céllal próbál meg bennünket Isten, célja viszont soha nem az, hogy elbukjunk. A próbában Isten megmutathatja nekünk, hogy mennyit tudunk már, mennyi mindent értünk, és meddig jutottunk el a lelki fejlődésben. A tudósok egészen különleges anyagokat fejlesztettek ki az űrutazáshoz, mielőtt azonban az űrhajósok használni is kezdenék őket a világűrben, Előbb minden elképzelhető tesztet el kell rajtuk végezni. Mondanom sem kell, hogy a tesztek célja nem az, hogy az anyagokat elpusztítsák, hanem hogy megvizsgálják, hogyan reagálnak, illetve mennyire ellenállók a legkülönfélébb körülmények között. Például hő vagy fagy hatás alatt, vagy nagy nyomás alatt. A tesztek nyomán válik csak igazán nyilvánvalóvá, hogy mennyire értékes egy anyag. Bennünket is megpróbál tehát Isten, de nem gonosz kísértésekkel, Isten ugyanis senkit nem kísért a gonosszal. Saját testi kívánságaink visznek bennünket kísértésekbe. Isten tehát sok próbát tartogat gyermekei számára, ebben az esetben pedig Ábrahámot próbálta meg az Úr. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította. Ábrahám! Ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el a Moria földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Az igében itt fordul elő legelőször a szeretet kifejezés. Érdekes, hogy első ízben nem abban a vonatkozásban jelenik meg ez a szó, ahogyan az édesanyja szereti a gyermekét, vagy ahogy egy férj szereti a feleségét, hanem ahogy az apa szereti a fiát. Hiszen annak a képe ez, ahogy a mennyei atya szereti egyszülött fiát. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet. De várjunk csak. Ábrahámék éppen most küldték el Izmaelt az édesanyjával, pedig Izmael szintén Ábrahám fia volt Hágártól. Úgy tűnik, hogy Isten nem ismeri el ennek a kapcsolatnak a gyümölcsét. De vajon miért? Mert Hágáron keresztül Izmael a testies próbálkozás eredménye volt, Isten pedig nem ismeri el a test cselekedeteit. Jézus azt mondta, sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben üztünk ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát. És akkor kijelentem nekik. Soha sem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosztevők. Ezek ugyanis mind a test cselekedetei voltak, és nem a lélek vezetésével tették őket. Számos olyan dolgot tettünk már mi is, amit Isten egyáltalán nem ismer el, mert azok is a test cselekedeteinek számítanak. Az ige azt írja, akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja megpróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Bizonyos cselekedetekért tehát jutalmat kapunk majd, bár cselekedeteink nagy része fa, széna és szalma, amelyeket megemészt majd a tűz. Nem kapunk értük jutalmat, mert nem a megfelelő motivációval cselekedtük azokat. Vigyázzatok! A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Ne azért tegyük tehát az Istenért való dolgokat, hogy az emberek elismerését kivívjuk. Hogy láthassák, hogy mennyire lelkiek, mennyire csodálatosak vagyunk. Ha így munkálkodunk, Jézus szerint már megkaptuk jutalmunkat. A helyes motiváció kulcsfontosságú. A legnagyobb részét annak, amit úgymond Istenért teszünk, valójában saját dicsőségünkre vagy saját hasznunkra tesszük. Isten azonban nem fogadja el a test cselekedeteit, ez pedig azt jelenti, hogy sokan egyáltalán nem kapnak majd munkájukért jutalmat, mert bár munkálkodtak és Istent szolgálták, mindvégig helytelen indítatásból tették azt. Tragikus, hogy oly sokszor éppen a lelki pásztorok ösztönöznek bennünket arra, hogy a test cselekedeteit végezzük. Az a felekezet, ahol korábban pásztorként szolgáltam, szervezett egyszer egy konferenciát, amelyre én is hivatalos voltam. Még jól emlékszem, hogy a vezető kiállt a lelki pásztorok elé is így szólt. Tudom, hogy testies dolog az embereket versenyen keresztül motiválni, de éppen ideje, hogy szembenézzünk a tényekkel. Az emberek többsége, akiket szolgálunk, testies, így testies módszerekkel kell őket motiválni. Ezért elhatároztam, hogy egy nagyszabású versenyt hirdetünk. Azt szeretném, hogyha minden jelenlevő pásztor versenybe hívná a gyülekezetét. A verseny arról szól, hogy melyik gyülekezetbe látogatnak el többen a verseny napján. Szeretném, hogyha a pulpitus mellett minden gyülekezet elhelyezne egy táblát vasárnap délelőtt, és a pásztorok mondjuk 10 órakor felhívnák egymást, összehasonlítanák, kinél hány ember jelent meg, és felírnák a táblára. Arra kéne ösztönözni az embereket, hogy lelkesen belépjenek a versenybe, és igyekezzenek megelőzni a többi gyülekezetet. Miután ez elhangzott, előzetes megbeszélés alapján valaki felugrott a konferencián, és elordította magát. Micsoda ötlet! De én még azt is szeretném javasolni, hogy egyes kerületek hívjanak versenybe más kerületeket. Erre még valaki felugrott, mondanom sem kell, hogy előre meg lett kérve rá, és elkurjantotta magát. Nagyszerű ötlet, támogatom! Ekkor már mindenkit sikerült kellően fellelkesíteni, a vezető pedig így kiáltott. Aki mellette van, álljon fel! Erre rajtam kívül mindenki talpra ugrott. Kis idő múlva néhány fiatal pásztor, látván, hogy ülve maradtam, szintén leült. A találkozó után felhívott a vezető, aki hosszasan elbeszélgetett velem a lázadásról, az együttműködésről és a hasonlókról. Erre én azt válaszoltam. Nagy dilemmában vagyok, mert amikor a konferencián ön felvetette a versenyötletét, bevallotta, hogy az a motivációnak egy testies eszköze. De hozzátette, hogy fel kell ismernünk, hogy az embereink nagy része testies, így hát testies módszerekhez kell folyamodnunk. Majd hozzátettem. Azt hiszem, nem értek egyet ezzel az elképzeléssel. Véleményem szerint nem nekünk kellene lemennünk a többség szintjére. Nekünk inkább arra kellene törekednünk, hogy megmaradjunk egy magasabb szinten, és az embereket is felemeljük az Istennel való kapcsolat egy magasabb szintjére, ahol többé nincs szükségünk testies motivációs eszközökre. Majd így folytattam. Ennél azonban még inkább aggaszt, hogy amikor ön versenyt hirdetett, és szavaival mesterségesen fellelkesítette a pásztorokat, úgy tűnt, hogy meg volt győződve, hogy a teremben ülő pásztorok is mind testiesek. Bevallom, hogy testiesebb vagyok, mint amennyire szeretnék az lenni, de Isten látja lelkem, hogy nem akarok testies lenni. Lelki akarok lenni, és lélekben szeretnék járni. Ezzel véget is ért a beszélgetésünk, én pedig hazafelé egyszerűen csak imára fakadtam. Istenem, tudod, hogy nem akarok lázadni, és tudod, hogy most nem ellened lázadok, hiszen szeretnék lélekben járni, egyszerűen csak veled járni. Az Úr pedig egészen különleges módon szólt a szívemhez, és egy igeverset adott. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ó, Uram, köszönöm, csak erre volt szükségem, mondtam. Miután lezárult a verseny, érdekes levelet kaptunk, amelyben gratuláltak nekünk és értesítettek, hogy a mi gyülekezetünk nyerte meg a versenyt az adott kerületben, és fáradjunk el egy ünnepségre, ahol majd átvehetjük a nekünk járó trófeát, illetve készüljünk egy 20 perces előadással arról, hogy hogyan motiváltuk az embereket. Válaszlevelemben elutasítottam mind a trófeát, mind pedig az első helyet, hiszen nagyon furcsa lett volna egy trófeával beállítani a gyülekezetemben, amikor az embereknek fogalmuk sem volt arra, hogy valaha is meghirdették ezt a versenyt. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Azt hiszem érthető, hogy ezek után nem maradhattam annál a felekezetnél, azt azonban be kell vallanom, hogy szolgálatom első éveiben én is testies módszerekkel próbáltam az embereket tettekre motiválni. A gyülekezetet például piros és kék csapatra osztottam, ajándékkerékpárokat, óriási nyalókákat és labdákat osztogattam, hogy arra ösztönözzem az embereket, hogy munkálkodjanak Istenért. Mindezt én is testies módszerekkel próbáltam elérni. Isten azonban nem ismeri el testünk cselekedeteit. fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot. Isten még csak el sem ismeri Izmaelt, a testies próbálkozás eredményét. Másrészt csodálatos tudni, hogy Isten nem ismeri el a test cselekedeteit, hiszen már én is meglehetősen szörnyű dolgokat műveltem testben. Ilyen szempontból tehát örülök, hogy Isten nem ismeri el azokat. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet. Ez a mondat az új szövetséghez kalauzol bennünket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Csak akkor érthetjük meg az 1 Mózes 22-t, ha az új szövetséggel állítjuk párhuzamba, és azzal, hogy Isten egyszülött fiát adta. Itt Ábrahámot hívja Isten arra, amit később Isten maga is megtett. Ő egyszülött fiát áldozta fel. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el a Moria földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgálóját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. Ha megvizsgáljuk az eredeti szöveget, az ískötőszó folyamatos ismétlődését találjuk a mondatokban. Ez a nyelvtani jelenség szándékos, folyamatos, azonnali cselekvésről árulkodik. Vegyük csak észre, hogy az ige azt írja, hogy Ábrahám reggel felkelt, vagyis nem tétovázott, hanem azonnal engedelmeskedett az Úrnak. Az ískötőszó folyamatos ismétlődése tehát arra utal, hogy Ábrahám saját akaratából azonnal engedelmeskedett Istennek, nem állt meg és nem habozott. A harmadik napon, és ez nagyon fontos, fölemelte a tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Izsák Ábrahám fejében ebben a három napban már halott volt. Úgy tűnik azonban, hogy Ábrahám hitt a feltámadásban. Pál ezt írja. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Számos olyan ószövetségi igét tudnék felsorolni, amely Jézus Krisztus haláláról ír. De hol találunk az ószövetségben egy olyan igét, amely arról szól, hogy Jézus három napig halott volt, majd feltámadt. Itt találjuk. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott. Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Ábrahám ígéretet kapott Istentől. Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. Ekkor Izsáknak még nem voltak gyermekei, és nem volt felesége sem, de Ábrahám tudta, hogy Isten ígéretének be kell teljesednie. Ábrahám bízott Isten szavában. Isten ezt mondta, és akkor meg is teszi. Akkor is biztos volt benne, hogy Isten megtartja a szavát, amikor arra kérte őt, hogy áldozza fel fiát égő áldozatul. Tudta, hogy valamilyen úton, módon, ha szükséges, Isten a halálból is feltámasztja Izsákot, mert Isten ígéretének be kell teljesednie. Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. Ábrahám engedelmeskedett Isten kérésének, hogy egyetlen fiát, Izsákot áldozza fel égő áldozatul azon a hegyen, amit Isten mutat neki. Ábrahám tehát mindent előkészített, majd útra kelt fiával és szolgáival. Három napig úton voltak, amíg el nem jutottak arra a helyre, amit Isten megmutatott neki. Az ötödik versben ismét megjelenik a korábban említett éskötőszó ismétlődése. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Ábrahám mindvégig többes számban beszél. A fiam és én elmegyünk, imádkozunk és visszatérünk. Ábrahám kijelenti, hogy Izsák is visszatér vele. Mennyire bízik Ábrahám Isten ígéretében, hogy Izsákot fogják utódjának nevezni? Figyeljük csak meg, hogy mit ír a 6. vers. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára. És ez Krisztus képe, aki a saját keresztjét cipelte a hátán. Rátette a fiára, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő pedig így felelt. Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte. Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta. Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Milyen csodálatos profécia ez! Isten maga gondoskodik majd az áldozatra való bárányról, sőt, ő maga lesz az áldozati bárány, hiszen Isten Krisztusban békítette ki önmagával a világot. Ábrahám itt Jézus Krisztusról jövendől, a testélet igéről, akit az emberek bűneiért áldoztak fel. Ne zavarjon meg benneteket a fiú kifejezés a fent idézett ige részben, mert azt az ige egyedülálló férfiakra használja. Izsák ezen a ponton valószínűleg 25-26 éves lehetett. A fiú tehát nem szükségszerűen jelentett 6-7 éves kisfiút, hanem egy fiatal embert, egy férfit, aki még nem házasodott meg. Azt se feledjük, hogy ha Izsák valóban 25-26 éves volt, életkorából és fizikumából adódóan könnyen szembeszállhatott volna a 130. életévéhez közeledő Ábrahámmal. Amikor Ábrahám elkezdte megkötözni, hogy felhelyezze az oltárra, tiltakozhatott volna, hogy mi történik, és szembeszállhatott volna az apjával. Izsák azonban engedelmeskedett annak, amire Isten elhívta az édesapját. Jézus is elkerülhette volna a kereszthalált. Amikor Péter kardot rántott és rátámadta katonákra, akik jöttek, hogy letartóztassák Jézust, Jézus így szólt. Tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? Amikor az Ószövetségben egyetlen angyal végigvonult az asszírok táborán, egy éjszaka leforgása alatt 185 ezer katonát ölt meg. Képzeljük csak el, hogy akkor milyen pusztítása lenne képes 12 sereg angyal. Jézus mind halálig engedelmes volt, alárendelte magát az atya akaratának, hiszen így imádkozott. Uram, ne az én akaratom valósuljon meg, hanem a tiéd. Jézus tehát alárendelte magát az atya akaratának, ahogy Izsák is alárendelte magát édesapja Ábrahám akaratának. Érdekes kép rajzolódik itt ki előttünk. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte fiát Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úrangyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt. Itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújtsd ki a kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. A fordításokban úgy szerepel a hely neve, mint az Úr gondoskodik, a héber eredetiben azonban szó szerint ez a név annyit jelent, hogy Jehova lát. Isten szempontjából azonban alig van különbség aközött, hogy lát, illetve hogy gondoskodik. A Jelenések könyvében Jézus újra meg újra azt mondja, hogy tudok cselekedeteidről, vagyis Isten látja azokat. Isten látja szükségleteidet, látja a szívedet, látja a problémáidat, és látja, hogy milyen megpróbáltatáson mész éppen keresztül, és mivel Isten látja, gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Pontosabban szó szerint az Úr hegyén majd láthatóvá válik. A 2 Krónikák 2-ben Salamon a Moria hegyére építette a templomot. Az a hely, ahol a nép történetében az áldozatokat kellett bemutatni, ugyanaz a hely volt, ahol Ábrahám az ő fiának áldozatát mutatta be. A profécia tehát úgy szólt, hogy Isten maga gondoskodik az áldozatról, és hogy az Úr hegyén majd láthatóvá válik. Fontos momentum, hogy amikor Jézust keresztre feszítették, kivezették őt a városból egy Golgota nevű helyre, a Koponya hegyére. Ha ma ellátogatunk Jeruzsálembe, és megállunk annál a sziklasírnál egy buszmegálló közelében, amelyet Jézus hajdani sírjának tartanak, akkor ha balra fordulunk és felnézünk a hegyre, egy koponya körvonalait láthatjuk a hegyen. Ha jobbra fordulunk, a városfalat látjuk Heródes kapujának közelében, és láthatjuk, hogy a falat a hegyre építették, és azt a völgyet, ahol a buszmegálló található, a hegyből vájták ki. Az a hegy tehát, amit a jobb oldalon látunk, és amelyre Jeruzsálem falait építették, korábban ugyanannak a hegyvonulatnak a részét képezte, amelynek a tetején kivehetők az előbb említett koponya körvonalai. Ha tovább megyünk ezen a vonalon, azt látjuk, hogy ez a hegyvonulat a templomhegybe torkollik, ahol az áldozatokat mutatták be. Ez volt a Moriá hegye. A Golgota pedig, ahol Jézust keresztre feszítették, tulajdonképpen a Moria hegyének a legteteje. Jeruzsálemet több hegy is körülveszi, a Sion hegye, az Olajfák hegye, de ezek közül a legfontosabb a Moriá hegye, amelynek a legtetején, ahol a koponya is kivehető, keresztre feszítették Jézust. Ábrahám kétségtelenül a hegy tetejére vitte fel Izsákot, hiszen az oltárokat általában a hegytetőre építették. Azon a helyen tehát, ahol Ábrahám oltárt épített Istennek engedelmeskedve, és ahol megjövendőlte, hogy Isten maga gondoskodik majd az áldozatról, 2000 évvel később Isten maga gondoskodott az égő áldozatról, sőt, maga volt az áldozati bárány. És akkor az Úr hegyén valami láthatóvá is vált mindenki előtt, mert Krisztusban Isten megbékítette magával a világot. Pontosan arra a helyre, ahová Ábrahám felépítette az oltárt, pontosan ott helyezték el Krisztus keresztjét, mert Isten egyszülött fiát adta, hiszen úgy szerette a világot. Itt van tehát ez a csodálatos kép az Ószövetségben. Amit Ábrahám elkezd, az később tökéletesen megvalósul. Isten egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Úr angyala, ebben az esetben Jézus Krisztus, másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta. Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A zsidókhoz írt levél elárulja nekünk, hogy Isten kénytelen magára esküdni, mert nincs nála nagyobb, akire esküdhetne. Amikor az emberek esküdöznek, általában valami náluk nagyobbra esküsznek, és például ezt mondják. Apám becsületére esküszöm, vagy Istenre esküszöm, hogy megteszem. Ha azonban Isten akar megesküdni valamire, vajon kire esküdhetne, hiszen nincsen nála nagyobb. Isten kénytelen magára esküdni. Isten tehát magára esküdött, hogy nyomatékosítsa ígéretét. Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. Mindkettő esetében megszámlálhatatlan mennyiségről van szó. De Isten ezt is akarja mondani. Ábrahám utódainak száma végtelen, megszámlálhatatlan lesz. És érdekes, hogy Isten két dolgot kapcsol össze, az ég csillagait és a homokszemeket a tengerek partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak és együtt elmentek Beer-Sebába. Ábrahám továbbra is Beer-Sebában lakott. De várjunk csak egy picit. Hol van Izsák? Hiszen azt olvassuk, hogy Ábrahám visszatért szolgáihoz, és együtt elmentek Beer-Sebába. De akkor mi van Izsákkal? Érdekes, hogy itt nem említi az ige Izsákot. Sőt, az is érdekes, hogy egy ideig nem is ír az ige Izsákról. A következő alkalommal akkor olvasunk újra Izsákról, amikor szolgája elhozza neki jövendőbeliét. Izsák kint van a mezőn, elmélkedik, majd fel kell, hogy találkozzon menyasszonyával. És ez ugyanúgy történik, mint ahogy Jézus is áldozata után felment a mennybe, és most várja, hogy a Szentlélek elhozza a menyasszonyát, és az ige szerint várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Biztos vagyok benne, hogy Izsák Ábrahámmal volt, de érdekes és fontos is, hogy ezen a ponton a Biblia mégsem említi őt. Gyakran legalább olyan fontos, amit nem említ a Biblia, mint az, amit megemlít. Például Dániel könyvében biztosan emlékeztek, amikor Nebukadonozor hatalmas aranyszobrot készítetett, és mindenkitől megkövetelte, hogy boruljon le előtte és imádja. A három zsidó fiatalember azonban nem volt erre hajlandó, így a tüzes kemencébe vetették őket. De hol volt Dániel? Vajon Dániel leborult a szobor előtt? Nem borult le, ebben biztos vagyok. De akkor hol van? A Biblia azt nem árulja el nekünk. Ez pedig nagyon érdekes, mert Dániel az egyház egyik előképe, és Dániel hiányzik, amikor a három fiatalembert a tüzes kemencébe vetik. Később megjelenik ugyan, de a tüzes kemencébe a három fiatalt vetik, őket Isten elpecsételi és átviszi a tűzön, ahogy Isten Izraelt is elpecsételi majd, hogy átvigye őket a nagy nyomorúságon. Akkor azonban már nem lesz ott az egyház. Izsák Krisztus egyik előképe, az áldozat bemutatása után eltűnik, és csak akkor látjuk viszont, amikor szolgája elhozza neki menyasszonyát. Ekkor fel kell, és eléjük megy, hogy találkozzon menyasszonyával. Ezek után ezt a hírt vitték Ábrahámnak. Milká is szült fiúkat öcsédnek Náhornak. Ábrahám tehát híreket kap családjáról. Úcot az elsőszülöttjét, Búzt annak öccsét, és Kemuelt, Arám atyját, továbbá Keszedet, Hazót és Pildiást, Jidláfot és Betuelt. Betuel nemzette Rebekát. Ezt a nyolcat szülte Milká Náhornak, Ábrahám öccsének. Reumá nevű másodfelesége is szült neki, Tebáhot, Gahamot, Tahast és Malkát. Sára 127 esztendeig élt, ennyi volt Sára életkora. Amikor meghalt Sára Kánaán földjén, Kirját Arbában, azaz Hebronban, Ábrahám bement Sárához, hogy meggyászolja és elsírassa őt. Úgy tűnik, hogy Ábrahám kint lehetett a mezőn, amikor Sára meghalt, vagyis halála pillanatában nem volt mellette. És milyen szomorú dolog ez. Ábrahám bement hozzá, hogy meggyászolja és elsírassa. Majd fölkelt Ábrahám a halottja mellől, és így szólt a hettitákhoz. Jövevény és idegen vagyok köztetek. Adjatok nekem sírhelynek való birtokot nálatok, hogy oda temethessem halottamat. Ábrahám nem igazán birtokolt semmit, idegen és jövevény volt az ígéret földjén, tudván, hogy Isten egy napon neki adja azt a földet. Neki és utódainak. A hettiták ezt felelték Ábrahámnak. Hallgass meg bennünket, Urunk! Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. A legszebb sírhelyünkön temesd el halottadat. Senki sem akadályoz meg közülünk, hogy az ő sírhelyére temesd halottadat. Ekkor fölkelt Ábrahám, meghajolt a föld tulajdonosai a hettiták előtt, és így szólt hozzájuk. Ha igazán azt akarjátok, hogy eltemessem halottamat, hallgassatok meg engem, és bírjátok rá Efront, Cóhár fiát, hogy adja nekem a Makpelai barlangját, amely a szántóföldje végén van. Teljes értékért adja el, hogy legyen sírhelynek való birtokom közöttetek. Ábrahám tehát egy bizonyos területet szeretne vásárolni, és arra kéri a többieket, hogy győzzék meg Efront. Efron is ott ült a hettiták között. Ez a hettita Efron így szólt Ábrahámhoz, a hettitáknak és mindazoknak a füle hallattára, akik a város kapujában összejöttek. Nem, uram, hallgass meg engem! Neked adom azt a szántóföldet a rajta levő barlanggal együtt. Népen fiainak a szeme láttára adom azt neked. Temesd el halottadat! Nagy lelkű ajánlatot kap tehát Ábrahám, ami jellemző volt abban a kultúrában. Más szóval tehát az volt az illendő, hogy ingyen ajánlják fel Ábrahámnak a földet, Ábrahám részéről azonban mélységes illetlenség lett volna elfogadni az ajánlatot. Abban az időben egyszerűen ez volt az üzletkötés módja. Meghajoltak, majd mindenki füle hallottára azt mondták, hogy odaadják a földet ingyen is, de ha Ábrahám elfogadta volna az ajánlatot, elszabadult volna a pokol. Ábrahám meghajolt a föld tulajdonosai előtt, és így szólt Efronhoz a föld tulajdonosainak a füle hallattára. Hallgass mégis rám, megadom a szántóföld árát, fogadd el tőlem, azután oda temetem halottamat. De Efron így felelt Ábrahámnak. Hallgass rám, uram, 400 ezüst csekelt ér ez a föld. Mit számít az közöttünk? Temesd csak el halottadat. 400 ezüst sekel jóval több volt, mint amennyit a föld valójában ért. De megint csak azt kell mondanom, hogy abban a kultúrában ez volt az üzletelés módja. Először is mindig egy rendkívül magas árat adnak meg. Azután elkezdődik a licitálás, valaki magas árat kínál, erre te felajánlod, hogy annak 40%-áért vennéd meg, miközben tudod, hogy várhatóan a kiindulási ár 50-60%-áért a tiéd lehet majd az az áru. Olyan ez nekik, mint egy jó kis játék. Ezért a kikiáltási ár mindig sokkal magasabb, mint az az ár, amért aztán hajlandók eladni a portékát. Ma egyébként ugyanezt tapasztalhatjuk a Közel-Keleten. Ha az ember nem kezd el alkudozni, akkor az eladó csalódott. Mert neki ez nagyszerű szórakozás, imádnak ezek az emberek alkudozni. Egyszerűen ez is csak része a kultúrának. Ők tehát mondanak egy rendkívül magas árat, erre neked nemet kell mondanod, majd hátat kell fordítani az eladónak, és úgy kell tenni, mintha már indulnál is tovább. Erre az eladó utánad kiált, hogy várj, mennyit adnál érte? Erre te azt mondod, hogy 50 cent. Erre ő, te jó ég, 50 cent, hát ez halhatatlan. Erre te megint hátat fordítasz, és már indulnál is tovább, amikor újra utánad kiált, hogy gyere vissza. Majd így folytatja. Ha én ezt neked 50 centért eladom, tönkre megyek. Nem engedhetem meg magamnak. A nagyapámé volt ez a vállalkozás, tőle örökölte az apám, majd pedig én kaptam meg, de ha ezt neked most 50 centért eladom, bezárhatom a boltot. Ezért azt mondom, hogy 65. Olyan ez nekik, mint egy izgalmas játék. Imádnak alkudozni. Ábrahám is végigmegy az egyes lépéseken, nem fogadhatja el ingyen a földet, inkább fizet érte. Erre a tulajdonos kijelenti, hogy a földet 400 sekelért adná el. És akkor hirtelen Ábrahám nem alkudozik tovább, szüksége van egy helyre, ahol halottját eltemetheti, így nem játszadozik tovább, kiméri a 400 ezüst sekelt, és megveszi áron felül azt a bizonyos földet. Persze mindenki csalódott, mert Ábrahám nem ment bele az alkudozásba. Sára halála miatt azonban, ami kétségtelenül megviselte őt, Ábrahám nem alkudozik, hanem inkább kifizeti a magasabb árat, hogy eltemethesse Sárát. Ábrahám engedett Efronnak, és kimért Ábrahám Efronnak annyi ezüstöt, amennyit mondott a hettiták füle hallatára, a kereskedelmi forgalomban használt 400 ezüst sekelt. Így ment át Efron magpélai szántóföldje, amely Mamréval szemben van, a szántóföld egész határán körös körül Ábrahám birtokába, a hettitáknak és mindazoknak a szeme láttára, akik a város kapujában összejöttek. Azután eltemette Ábrahám a feleségét, Sárát, a magpélai szántóföld barlangjában, Mamréval szemben. Ez ma Hebron, Kánaán földje. Így került Ábrahám birtokába sírhelyül a hetitáknak ez a szántóföldje a rajta levő barlanggal együtt. Van ezzel egy kis probléma. Az Abcsel 7. fejezetében István védőbeszédében, amikor végighalad Izrael történetén, megemlíti, hogy Józsefet és Jákobot elhelyezték abban a sírban, amelyet Ábrahám ezüstpénzért vásárolt Emor fiaitól Sikemben. Vagy István nem ismertette át jól a tényeket és hibásan említette védőbeszédében, vagy a kéziratok másolói hibáztak ezen a ponton, vagy ami a valószínű megoldás, hogy amit István állít, az igaz. Ez azt jelenteni, hogy Ábrahám vett egy földet Sikemben is, talán korábban, vagy éppen később Emor fiaitól, szintén sírhelynek, de ezt nem jegyezték fel az igében. Ez alapján tehát Ábrahám két földet vásárolt, egyet Sikemben, ahová először érkezett, majd pedig egy másikat Hebronban, a magpelai barlangot, ahová Sárát temette. Emiatt tehát senki ne adja fel hitét, hiszen erre is van egy egyszerű magyarázat. A következő alkalommal megnézzük, hogy hogyan jön el Izsák menyasszonya, amely az egyik legszebb történet a Bibliában. A szolgáló messzi földre utazik, hogy menyasszonyt hozzon ura fiának. Mind a mai napig nyomon követhetjük a történet folytatását, ahogy a Szentlélek ezekben a napokban is készíti Isten fiának, Jézus Krisztusnak az ő menyasszonyát.